Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem. A világ összes színével.
Sziasztok, az Egy életem műsorát halljátok, Babik Edit vagyok, és a mai alkalommal a séf és a kertész ül itt velem a stúdióban. A séf és a kertész, akik a Szentendrei sziget szívében együtt egy különleges, vegyszermentes, organikus kert és a hozzátartozó konyhagazdái. Szeretettel köszöntöm Török Patriciát és Horváth Gábort. Sziasztok!
Szia, Edit!
Szia!
Kezdhetjük azzal, hogy tulajdonképpen mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A séf vagy a kertész volt előbb, a konyha vagy a kert volt előbb? Egy kicsit a historikus múltat elevenítsük fel.
Mindenképp a séf volt előbb.
És akkor mondjuk el, hogy a séf Gábor,
így
és
van.
Pati pedig a kertész.
Gábor már szerintem mióta az eszét tudja, kb. Azóta gasztronómiával foglalkozik. Én is foglalkoztam kertel meg növényekkel sokat, de csak hobbi szinten, és én kertészé sokkal-sokkal később váltam, mint hogy ő séf lett volna. És miközben ő séf volt, a közben én elkezdtem magamat kertésszé képezni, és mindeközben lett egy kertünk, amit először csak felhasználásra kaptunk meg, hogy kipróbáljuk magunkat, és aztán amikor úgy tűnt, hogy egész jól működik, akkor ezt meg is vettük, ezt a kertet, és akkor úgy adták a dolgok magukat szépen sorban egymás után.
Akkor, ha jól értem, akkor egy karrierváltáson voltál túl, amikor ti találkoztatok? Vagy éppen benne voltál, vagy előtte voltál?
Mi már, akkor már régen együtt voltunk, évek óta, amikor én elkezdtem ezen gondolkodni, hogy a kertészkedéssel én komolyabban is foglalkoznék, illetve, hogy azt a munkát, amit addig csináltam, én szívesen felcserélném valami másra, mert már nem annyira szerettem ott lenni. Amit csináltam, azt végül is szerettem csinálni, a fordítást, de hát tulajdonképpen ilyen nagyon bezártnak éreztem magamat, és ilyen nagyon nem szabadnak, és azt gondoltam, hogy igazából még semmi konkrétat nem gondoltam, abban biztos voltam, hogy növényekkel szeretnék foglalkozni és termeszteni őket, és aztán amikor már ebben nagyon benne voltam, akkor éreztem azt, hogy ez valami olyan fajta szabadságot ad, ami tulajdonképpen nekem ez lehetett az, ami nagyon hiányzott korábban az életemből.
Ha jól hallom ki a szavaid közül, nagyon más volt az a terület, ahonnan te jöttél.
Teljesen más volt, igen. Az egy humán terület volt, irodában dolgoztam, fix munkaidőben.
Mostanában nagyon-nagyon sok középkorútól hallom, hogy egyszer csak azt mondja, hogy elég. Nem ezt akartam, nem ilyen lovat akartam, elmegy jógaoktatónak, elmegy virágkötőnek, de amikor irodai munkából valaki elmegy kertésznek, azért az egy markáns váltás. Ott a teljes test, a teljes szellem átalakul.
Szerintem ennek több oldala is van. Az én esetemben szerintem ebben az is benne van, hogy én fiatal koromban, amikor arról kellett dönteni, hogy mit tanulok tovább, mivel szeretnék foglalkozni, nekem nem voltak határozott elképzeléseim még. És amiben jó voltam, ami úgy ment, én azt tanultam tovább. És a másik oldala pedig az, hogy én magamon is ezt látom, meg nagyon-nagyon sokaktól ezt hallom, hogy aki irodai munkát végez, aki szellemi munkát végez, és nincs egy ilyen fizikai kézzelfogható produktuma, valahogy ez úgy hiányzik az ember életéből, és valami egészen mást ad az, amikor elkezdesz ilyenekkel foglalkozni, és a pici magerültetéséből egyszer csak eljutsz oda, hogy leszeded a gyönyörű érett paradicsomokat, és ott szemmel látható, és aztán arról nem beszélve, hogy abból a paradicsomból utána még további változásokat követően mi kerül a tányérra, milyen ízletes és izgalmas dolgok, hogy ez valami olyan pluszt ad, ez a fizikai része a dolognak, hogy szerintem ez is nagyon-nagyon sokat számít.
Gábor, nálad nem beszélhetünk karrierváltásról, igaz? Nálad úgy tűnik, hogy nyíl egyenes az út.
Abszolút így van. Gyerekkoromban is éreztem, hogy maximum ehhez fogok tudni érteni. És én gyerekkoromban sportoltam, és abban az időben ez divat volt, hogy a kiöregedett sportolók kaptak valami kocsmát a 80-as években, és valahogy az egyértelmű volt, hogy akkor én is jelentkezem a vendéglátóipari iskolába. Egyrészt azért is volt ez a döntés, mert a konyhába szerettem sertepert élni. Anyukám rettenetesen tudta unni már, hogy minden szombaton nekem kellett valamit csinálnia, valamilyen süteményt, és amikor egyszer mondta, hogy jó, most elég volt már, hogy fakanállal ő veri mindig dagasztja a tésztát, akkor segítsek neki. És akkor ez lett a trend. Mivel apukám nem volt olyan, hogy most megmutassa, hogyan kell autót szerelni, meg villanyt szerelni, ehhez a mai napig is tök hülye vagyok, így maradt ez a vonal. És adta az élet magát, hogy amikor felvettek az iskolába, akkor apu elment, és nekem elég hamar fel kellett nőni, és elég hamar pénzt is kellett keresni, hogy segítsem az életünket, ami tök természetes volt, és ez így alakult valahogy, hogy én itt ragadtam ebben a szakmában. És valószínűleg az volt a nagy szerencsém, hogy egy ilyen csodálatos helyre kerültem a 80-as évek közepén, a Hungária nagyszállóban, ami akkor nyílt meg újra, egy olyan patika konyhát. A mai napon is, ha elképzel az ember, hogy ilyenbe szeretne dolgozni, akkor ez ilyen volt. Amerikai, osztrák gépekkel, minden saváló, gyönyörű, szép, tiszta és új, és én belekerültem egy ilyen közegbe, és én ezt szívtam magamba. Az alázatot, a tiszteletet mindenkivel és mindennel szemben. És valahogy ez végig kísért az életemen. Persze voltak közben erős hullámvölgyek, amikor az ember otthagyta a biztonságos szállodát, és belecsöppent a magyar valóságba, a maszek valóságba.
Tehát vállalkozóként?
Nem, alkalmazottként, csak hát ebbe a vadkapitalizmusba a 90-es években azért lehetne sztorikat mesélni, és egészen a minőségi vendéglátás váratott magára ugye a 2000-es évek elejéig. És valahogy ott is az élet úgy hozta, hogy sok-sok tekergés után bekerültem egy olyan flóba, ahol végül is mádon kötöttem ki, és ott volt egy olyan 10 évem, ami szerintem nekem életem egyik szívem csücske lett minden szempontból is. És én valószínűleg ennek a gyümölcsét hordom most is, és ebből tudunk táplálkozni. Annyival másabb a mostani életünk, hogy nincs egy állandó nyitva tartású éttermünk, viszont olyan szabadok vagyunk a kertben és abban megvalósítható vendéglátásban, hogy tényleg ez az igazi kertből az asztalra, ami 30 méterről jön, és az a paradicsom mondjuk húsos és olyan nagy, akkor abból ilyet csinálunk, meg olyat csinálunk, és teljes szabad a fantázia azon keretek között, amit a vendéggel megbeszélünk.
Visszatérek arra, amit Pati említett, hogy kaptatok egy kertet, akkor még kölcsön, így fogalmaztál? Valahogy használatra, így, igen. Használatra, igen, amit ti gondoztatok. Hát azért nem feltétlenül evidens az, hogy fú, ebből akkor tök jó csináljunk egy ilyen konyhát és kertészetet egyben, mert hát milyen adottságai vannak annak a kertnek, hogy jönnek majd oda a vendégek, hogy találnak rátok? Egyáltalán érdekli az embereket, hogy most ott a kertbe bibelődtök meg, hogy egyébként abból majd mi kerül az asztalra. Szóval milyen feltételek kellettek a vállalkozás elindításához, mondjuk ha a kertből indulok ki? Mi volt az, amikor felcsillant a szemetek, hogy wow, azért ebből itt lesz valami?
Amikor én először meglettem a kertet, nekem mondjuk rögtön felcsillant a szemem, nem úgy, mint a Gábornak, aki teljesen kétségbe esett, hogy én itt egy ilyen ködös, esős őszi napon mentünk ki oda, amikor minden szürke, ez nem egy gondozott kert volt, ez tuják, fenyők, lyukka, ilyesmi, évek óta nem is használták, úgyhogy ennek megfelelő állapotban volt akkor, és ezek között a körülmények között, amikor a Gábor meglátta, akkor azt mondta, hogy szerinte
menjünk haza.
Menjünk inkább most már haza.
Pont így volt.
Én viszont addig cserepekben kertészkedtem, meg erkélyen, meg egy pici előkertben, és én meg csak azt láttam, hogy nagy-nagy-nagy terület, ahova bármit és bármennyit lehet ültetni, és mindennek van hely. Azt meg tudtuk, hogy a Szentendrés-sziget szokták biosigetnek is nevezni, mert hogy van azért egy ilyen törekvés, hogy minél kevesebb vegyszer, ugye a budapesti vízbázis tulajdonképpen ott van a szigeten, és így nagyon igyekeznek vigyázni a víz minőségre, és ezért olyan törekvések vannak, hogy minél kevesebb vegyszert használnak a szántóföldeken is. Úgyhogy egy ilyen környezetben volt eleve a sziget közepén ez a kert, ami ráadásul gondozatlan volt évek óta, előtte sem vegyszerezték egyáltalán, szóval már nagyon jó kiindulási alap volt. Egy nagyon erősen homokos talajról van szó, amit viszont én örömmel kezdtem gazdagítani a saját. Elkezdtünk rögtön komposztot készíteni, trágyát hozzáadtunk, ugye ezzel sokkal könnyebb dolgozni egy ilyen homokos talajjal, mint hogyha egy kötött agyagos valami lenne, ami sebben nem issza a vizet, szóval nagyon nehéz lenne művelni, úgyhogy itt csak el kell kezdeni tulajdonképpen felépíteni a talajt, hogy minél több tápanyag legyen benne, mert ebbe a pergőhomokba, ami tényleg olyan, mint egy sivatagban lennél, hogyha így fellazítod, hogy ebbe a pergőhomokba kerüljön tápanyag, és amiből aztán a növények táplálkozni tudnak. És aztán, amikor azt láttuk, hogy elkezdtem kísértezni, ezt ültettem, azt vetettem, és ennek volt eredménye, és gyönyörű szép terményeket szedtünk le róla, egy idő után már annyit, hogy már minden tele volt, és már azt se tudtuk, hova tegyük. Akkor még igazából nem is első körben a vendéglátásban gondolkodtunk, hanem ott voltak a termények, adott volt, hogy akkor ezeket valahogy feldolgozzuk, nagyobb mennyiségű cukkini, nagyobb mennyiségű, nem tudom, patiszon, és akkor az első lépés az az volt, hogy termékeket készítettünk belőlük.
Először egyébként ez nem úgy volt tudatos, hogy akkor most ketten fogunk vállalkozni, én akkor még bőszen dolgoztam Mádon, és nekem eszemágában nem volt a kerttel foglalkozni. Tehát én városi gyerekként, tehát tényleg a vízholyag, a vérholyag, ha meglátom a bármilyen, ez mai napig így van. Tehát nekem nem eszembe jut látványosan, még kesztyűbe is képes vagyok egyébként ilyet okozni magamnak, antitalentum. De ami az egészben a lényeg, hogy amikor Pati ezt elkezdte csinálni, hát nyilván nagyon nem, hát nem egy pici kertről beszélünk ahhoz, hogy mondjuk a családnak elég legyen, annál azért lényegesen nagyobb. És amikor jöttek le nyáron ezek a gazdagon termő zöldségek, mindenkit elláttunk vele, és akkor jött az utasítás, hogy mi lenne, ha megtenném azt, hogy valamit csináljunk ebből, és megnézzük, hogy hogy áll a lábán. És akkor persze az ember szabad napon otthon neki állt, és akkor bogaráztunk. Ezek jól működtek, a kóstolások is jól működtek, és tényleg így visszagondolva az élet hozta úgy, hogy az a nagy szerelem nem miattam, mindenféle külső okok miatt is, tehát az élet volt igazából, aki úgy alakította, hogy Mád az kezdett egy kicsit távolodni, és ez meg kezdett egy kicsit beszippantani. És hát jellemző, hogy nehéz döntés volt egyébként azt mondani, hogy akkor Mádot elengedem, de Mád már annyira nem az én életemből ment ki, hanem egyébként a világ megváltozott, és egy apró kis zárójel, hogy be is zárt az étterem, amikor én eljöttem onnan, és ez meg úgy beszippantott, tehát valahogy tök törvényszerű volt minden. És mindenképpen abban próbáltuk magunkat vigasztalni idézőjelben, hogy mi sose voltunk vállalkozók. Hát mikor, hanem 50 pluszosan kell elkezdeni ezt, amikor az ember fiatal és tetrekész.
Ereje teljében.
Így van. Megpróbáljuk, és ha megy, ha nem, akkor meg akkor úgyis már elmetett, pörköltet főzni valahová nyugdíjasként. És akkor így beleugrottunk ebbe a sztoriba, de az első mozzanat az, hogy akkor csináljunk termékeket, tehát szóba se került még ott vendéglátás.
Illetve hosszú távon igen, azért eszünkbe jutott ez is, de igazából úgy kezdődtek el először a kertlátogatásaink, hogy azt gondoltuk, nem szerettük volna, hogyha termékeink felkerülnek mondjuk egy üzletpolcára úgy, hogy valami helyre azért számon készítik ezeket valakik, akikről senki nem tud semmit, hanem hogy szerettük volna megmutatni azt, hogy hol teremnek azok a zöldségek, és milyen körülmények között.
Ez egy ilyen bizalomépítés, nem egy vállalkozásban.
Így van. Igen. És akkor elkezdtük elhívni a fogyasztókat tulajdonképpen, akik a termék.
Ebben a nagy sztoriba egyébként, hogy életszerű dolgokat. Ezek voltak a tervek, hogy csináljunk termékeket. Azt tudtuk, hogy nem akarunk zöldséget árulni, csak úgy árulni, és majd valamikor gasztrózunk is, ha már én ezt nagyon sok éve csinálom, és nagyon szerettem is csinálni. De hát ugye ahhoz annyi tőkénk nem volt, hogy fölhúzunk a tényleg a semmi közepén, a lepukkant zárt kertek között, ahol fácánok, minden, semmi infrastruktúra nincsen, most is csak hogy a villanyban, semmi más nincsen, és nem is lesz, csak a poros út. Tehát ez tényleg egy ilyen benne a természet közepén vagyunk, és akkor azt gondoltuk, hogy jó, oké, elkezdjük csinálni, de közben szólt az élet, és jött a pandémia.
De az első kertlátogatások azok tényleg ilyen abszolút nomád körülmények között tehetek, ilyen fa padokon, nagyon ilyen kis
lazabarátélékörben.
Meghívtátok a vevőiteket, vagy viszonteladókon keresztül értékesítettetek, és akkor rajtuk keresztül.
Hát azt tudni kell, hogy a viszonteladók nagyon szépen működtek, amikor elindultunk azon az őszön. És tavasszal megjött a pandémia, és két nap alatt az egész romba dőlt, ugye minden bezárt, minden pékség, minden delikát ez volt, és akkor beszorultunk a kertbe. Én nagyon rosszul éltem meg, Pati nagyon boldog volt, hogy végre ízé kert, meg ilyesmi, és én városi gyerekként akkor csöppentem bele ebbe az egészbe, hogy mi ott maradtunk, és hát most az ember vagy megeszi az összes körmét, vagy akkor alakul hozzá, és akkor élvezzük azt, amit ott lehet csinálni. És akkor tudod, amikor látsz olyan madarakat, amiket hallottál meséből, hogy a csalogány áprilisi éjszakán, amikor fagy van, ezek meg ott üvöltöznek a csillagfényes éjszakában a dróton, amikor óránként kellett kimenni éjszaka a fólia sátorban, mert féltél, hogy megfagynak, és állandóan ment a hősugárzó, és akkor ilyenekkel találkozol, meg az, hogy jön egy ilyen madár, elviszi azt a rovart, ami neked nem kell a kertbe, és úgy az egész beszippantott. Mádon is volt kert, de az csak egy díszkert volt, tehát a kertész megcsinálta, leszettük és bevittük.
Hát meg pláne a konyhában töltötted, gondolom, minden
idejét. Ott minden reggel kimentem, leszettem a szép növényeket, ott volt a kis fekete rigó, és akkor élveztem, hogy fú, hát leszettem, és ez az a miénk. De itt ugye ez más volt.
És ugye azért volt különösen klassz elhívni az embereket és megmutatni ezt az egészet nekik, mert így meg már, hogy megvolt ez az élmény, ami nyilván nekem is sok újdonság volt, mert én vidéki lány vagyok ugyan, de ennyire így benne nem éltem azért mégse soha a kertben, a természetben. És hogy nekünk is annyi élményt adott ez a pandémiás időszak, és annyira élveztük, hogy így már aztán nem csak a zöldségekről tudtunk beszélni, meg a termesztésünkről, hanem arról is, hogy milyen élményeink vannak itt kint a természetben, hogy így visszatér az ember a budapesti mindennapokból egy ilyen világba.
És az
hogy,
a szinergia, ami ott titeket abszolút fogadott, és amiben ti is bekapcsolódtatok.
És akkor még ráadásul ezt is így nagyon szépen át lehet adni, és nagyon szépen át tudják élni a vendégek, akik eljönnek hozzánk, sőt, amikor oda leülnek.
Sőt, tehát ők szokták mondani, hogy amikor betoppannak az utcába meg a kertbe, hogy
ott a poros
más,
útról.
A poros útról, igen. Amikor más
amikor
világban.
Már azt hiszik, hogy rég elvesztek, és igen, már biztos, hogy nem erre lesz a kertünk, igen.
Hogy valami más közegbe érkeztek, hogy más a milliója, az energiája az egésznek. És nyilván ebben nagyon sok minden másnak is szerepe van, de próbáljuk azt gondolni, és hiszük azt, hogy ez miattunk is meg ott abban a természetben. Tehát Patinak volt egy látomása, hogy ő úgy akarja a kertet, hogy a természetben is, ahogy ez előfordul, nem akarunk kiirtani, elüldözni semmit, aminek ott dolga van, legyen ott dolga, mert hogyha van egy károkozó, annak van egy ragadozója, és akkor így teljes a dolog. Sokkal több élő munkával jár, energiában, időben is, de valahogy teljesen más, hogy neked nem kell steril környezetet alakítani, hanem alakítja saját magát az egész.
Ugye mondtátok, hogy organikus a kert, és valahogy én organikusnak érzem a ti fejlődéseteket is ebben. Nyilván Gábornak egy picit kellett esetleg a potmétert csavarni, mert azért a séf szakmában ott biztos, hogy kellett váltani, de hát azért nem 180 fokosat. Viszont Pati, téged mondjuk a látogatók eleinte hitelesnek fogadtak? Értem én, hogy itt a vidéki lány, aki látott már, vittem én, kukoricát, meg volt neki otthon a cserében citromfája, vagy bármi egyéb, de hogy a te tanulásod, a tanulási folyamatot hogy vágtál bele ebbe a részébe? Említetted, hogy valami iskolába iratkoztál.
Igen, igen. Nekem ez világéletemben hobbim volt, a növényekkel foglalkozás, én mindig szerettem ilyen minden honnét beszerzett
maguk. Hát igen, de az más, amikor persze, hobbi, persze, meg amikor a szakértőhöz megyek kertlátogatás.
Na, igen. Ez úgy történik, hogy én, amikor elvégeztem a kertészsulit, akkor én azt mondtam, hogy azért szeretném ezt elvégezni, hogy a tapasztalatban begyűjtött információkhoz legyen egy ilyen háttértudásom, egy ilyen tényleg szakmai tudásom is. Viszont én kezdettől azt hangsúlyozom, és született egy könyvünk is, a Séfasztal a kert végében, ahol én nagyon nagy gondot fordítottam, hogy ott is úgy beszéljünk erről, hogy én nem ilyen szakmai tanácsokat adok, meg én nem szakember vagyok, mert tényleg nem mondhatom azt magamról, hanem az élményeimet, meg a tapasztalataimat szeretném átadni. Mert hogy nekem ez annyira nagyon sokat ad, annyira másfajta életet élek így, mint korábban, hogy én ennek az élményét szeretném megmutatni. Az, hogy a semmi, tulajdonképpen a semmi kis magból mi mindent lehet teremteni, hogy magad köré micsoda ilyen harmóniát tudsz felépíteni, hogyha egy ilyen kertet gondozol, amiben teljesen máshogy érzed magad a hétköznapjaidban. És persze van egy csomó praktika, ilyen kertészeti hát tudás is tulajdonképpen, amit az ember idővel elsajátított, és ami nyilván kell ahhoz, hogy tudjon egy ekkora kert működni, és tudjon rendszeresen úgy teremni, hogy abból elég mennyiségű terményt le tudjunk szedni, ahhoz, hogy termékeink is legyenek, hogy vendégeket is helyben ki tudjunk szolgálni, és még kitelepülésekre is tudjunk alapanyagokat használni. De hogy ezekről inkább úgy beszélek, hogy ezek az én tapasztalataim, ezek a praktikák, amik nálam beváltak, szóval én nem akarok ilyen szaktekintélynek mutatkozni semmi.
Hát azért vannak alaptörvényszerűségek, amiket betartva te ezt csinálod, és ezek működnek is. És ami az igazán nagy szám ebben, valóban az a fajta természet, bellévőség mindenkinek, nekünk is, az állatoknak is, meg a növényeknek is. És ezt a fajta összhangot nagyon szépen meg lehet mutatni a kertbe, és a vendégek ezt nagyon tudják egyébként értékelni, hogy mennyiséget, minőséget is lehet termelni olyan körülmények között, ahol tényleg csak a természetesség van jelen. Tehát még a bióban megengedett vegyszereket sem használjuk, tehát a rezet sem például. És azért nagyon sok 100 kilónyi paradicsomot lehet leszedni, meg a többit is egy szezon alatt, úgyhogy ketten csinálunk mindent. Úgyhogy én teljesen antitalentum vagyok.
Nem biztos, szerintem ennyi év tapasztalat
már,
után
már
biztos,
igen,
hogy nem. Na, akkor szerintem hagyjuk itt földobva magasan a labdát, és most adunk egy pici szünetet a mi hallgatóinknak, és pár perc után folytatjuk a beszélgetést Török Patríciával és Horváth Gáborral. Várunk benneteket!